Hát, hogy ne kelljen riadtan fel ébrednünk az éjszaka közepén, hogy úristen, mindent beírtam el, és a jó rubrikába ezt próbáljuk most itt gatyába rázni. Dr. Magyar Csaba segítségével, okleves adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük ezeket a jövedelmeket, amiket külföldről, külföldi befektetésekből szerzünk. Ugye közeledik az SZIA bevallási határidő, úgyhogy nem árt ezt most már elkezdeni összepakolni, hogy minél kevesebb hibát védsünk. Kezdjük azzal, szerintem az egyik nagyon fontos tétele ezeknek a jövedelmeknek, hogy milyen árfolyamon kell, ugye, mert ugye, mint az van, hogy devizában, valamilyen devizában szerzünk jövedelmet, de magyar forintban kell bevallanunk azt a jövedelmet, és azután kell adóznunk. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy milyen árfolyamon kell ezt megtenni, hogy kell elszámolni.
Így van, hiszen a jövedelmet is, és az adót is forintban kell megállapítani. És két lehetőségem van külföldi jövedelmek esetén, vagy adott esetben belföldön is van, aki már szerencsésebb esetben devizában kapja a fizetését, bár itt is számít, hogy milyen devizában, de a lényeg az egészben az, hogy választása szerint a Nemzeti Banknak a hivatalos árfolyamát veszi alapul, viszont ilyenkor azt kell nézni, hogy a jövedelem szerzés az milyen napra esett, tehát azt az NMB hivatalos deviza árfolyamot kell figyelembe venni.
Akkor itt rögtön meg lehet kérdezni, hogy mi számít a jövedelem megszerzésének, amikor az jóváíródik, mondjuk ott van egy értéknap, azt talán...
Az SZIA törvény külön leírja, hogy milyen típusoknál mikor van a jövedelem szerzésnek a napja, de azért nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy általában, amikor jóváírják azt a tételt a bankszámlánkon. Tehát nyilván vannak speciális esetek, mondjuk egy vagyonértéki jog megszerzésénél, de érdemes azt figyelembe venni, hogy amikor jóváírták a bankszámlánkon azt az összeget, tehát az embereknek a 90%-a ebbe a kategóriába fog beleesni. Viszont, ugye, ahogy említettem, ez az egyik verzió, a másik pedig az, hogy választhatja azt is, hogy a jövedelme alapját képező külföldi pénznemben megszerzett jövedelem forintra történő átszámításához azt vegye figyelembe, hogy a bevétel megszerzésének a napját megelőző hónap 15-én milyen MNB árfolyam volt. Tehát mind a kettőt választhatom, akár azt is, amelyik kedvezőbb számomra, bár jó eséllyel olyan őrült nagy eltérés nem lesz, de nem lehet váltogatni sem, hogy egyszer így szeretném, egyszer úgy szeretném, tehát el kell döntenem, hogy egyik vagy másik verziót szeretném. Ezt nem kell egyébként külön megjelölni a bevallásba, csak a számításomat ezt szerint kell elvégezni, amikor átszámítom forintra.
Ez a következetesség éven belőre vonatkozik, ugye? Tehát, hogyha most az idén is számoltam el jövőre, igen, de akkor minden tételt azonos módon, tehát ez a lényeg.
Aha. Így van, pontosan. És ugye gyakran föl szokott merülni még kérdésként, hogy mi a helyzet a kriptovalutáknál. Ugye ott az az alapszabály, hogy amikor fiatra váltom át, akkor keletkezik a jövedelmem.
Már mire?
Autót
veszek?
De
tegyük tisztába, hát ha valaki nem tudja.
Igaz, csak itt dobálózom a fogalmakkal. Tehát amikor a kriptovalutából a digitális térből áttérek a klasszikus valutára, akkor abban az esetben ugye néznem kell, hogy milyen devizára váltottam át, és akkor azt is meg lehet nézni, hiszen ugye a kriptovalutákat nem fogom megtalálni a Nemzeti Banknak a devizárfolyamán, de egyébként a legtöbb esetben meg a kriptovaluták is szokott lenni dollárban megadott árfolyama, és akkor utána azt tovább lehet váltani. Tehát azért vannak megoldások.
Aha. Na most ez ugye arra készülni kell, hogy ezt mind magunk kell megcsináljuk, ugye, mert a NAV-nak az előzetes SZIA bevallás tervezetében emlékeim szerint nincs egy hang se erről. Tehát nem is próbálkozik.
Tehát akinek külföldi jövedelme volt, nem dőlhet hátra, amikor megkapja a tervezetet, hiszen ugye ezek a külföldi szervezetek, vagy akár egy külföldi munkáltató is nem kötelezett arra, ugye, hogy a magyar szabályok szerint levonja az adót, és ezt követően befizesse a NAV-nak helyettük, éppen ezért ránk hárul ez a kötelezettség. és attól függően, hogy milyen típusú jövedelmem volt, mondjuk, hogyha összevont adó alapba tartozó jövedelmekről beszélünk, ide tartozik klasszikusan mondjuk a munkajövedelem, akkor ugye így se került adó előleg levonásra, ilyen esetben a magánszemélynek kell negyed évet követő 12. napjáig ezt megfizetni az adóhatóság részére. Aha. Ha például tőkejövedelmem van, ide tartozik mondjuk a kamatjövedelem, vagy részvények eladásából származó jövedelem, vagy akár az osztalékjövedelem is, ilyenkor viszont elegendő az adóbevallás benyújtásáig megfizetnem az adót. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha 2024-ben volt egy ellenőrzött tőkepiaci ügyletem, ahol nem vonták le az adót, nem fizették meg az adóhatóság részére, akkor jó vagyok, hogyha május 20-ig fizetem meg az utána az adót az adóhatóság részére. Hm. És ugye meg kell keresnem azt a sort a bevallás tervezetembe, és akkor ott kell feltüntetnem ezt a külföldről származó jövedelmet.
Igen, már jött is hallgatói kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha mondjuk ünnepnapon vagy hétvégén íródik jóvá, mondjuk október 23-a az nem ünnep mondjuk az Egyesült Államokban, és aznap íródik jóvá egy osztalék. Ott milyen, hogy kell az MNB árfolyamhoz viszonyulni, mert hogy aznap talán nincs árjegyzés?
Hát akkor az a legegyszerűbb, hogyha a legutolsó
előző napi. Aha.
Választja az előzőt, vagy ugye megint csak vissza lehet nyúlni, hogy a megelőző hónapnak az árfolyamát teszi figyelembe.
Világos.
Tehát itt is ugye fönnáll az a lehetőség.
Jó, akkor most nézzük ezeket, amiket soroltál az előbb, és ugye osztalék, árfolyamjelenség, kamat, ugye tipikus befektetések után keletkező jövedelmek, hogy ezek hogyan alakulnak, hogy nem tudom, ilyen helyi vagy kettős adóztatás ne forduljon elő, meg egyáltalán hogy kell ezeket kezelni?
Igen, ugye mindenképpen érdemes a külföldi jövedelmeknél megnézni az igazolást, amit kapok az igazoláson, azért a külföldiek felszokták tüntetni, hogyha adó levonása történt, ugyanúgy Magyarországon is ezt felszokták tüntetni. Ez azt jelenti, hogy a forrás ország úgynevezett forrás adóztatás formájában levonja azt az adót, ugyanis nagyon sok ország alkalmaz azt, hogyha abból az országból származik a jövedelmem, akkor valamennyi adót le kell vonni. Viszont ugye, hogyha ilyen tőkejövedelmekről beszélünk, mondjuk osztalék, árfolyamnyeresség vagy kamatról, akkor ugye itt nagy szerepe van az adóegyezményeknek, hiszen nekem a jövedelem kifizetőjével közölnöm kell, hogy milyen adóügyilletőségű vagyok. Magyarországon lehet az adóhatóságtól kérni adóügyilletőségigazolást, és ha van adóegyezménye Magyarországgal, akkor az adóegyezményben szereplő mértékig adóztathat osztalék esetén ez a külföldi kifizető. Egyébként az adóegyezmények szerint Magyarország általában megadóztatja a külföldről kapott osztalékot, tehát joga van megadóztatni, viszont a külföldi államnak is sok esetben joga van forrásadót alkalmazni 5-10-15%-os mértékig. Viszont ezt, hogyha igazolom, hogy külföldön levonták, akkor utána Magyarországon beszámíthatom. Tehát ugye Magyarországon 15% az SZIA, és hogyha az adóegyezmény alapján a külföldi állam 5%-ot levont, akkor ezt követően Magyarországon még 10%-ot kell majd fizetni. Viszont, ahogy említettem a bevezetőben, azért fontos, hogy megadjam, hogy én milyen adózónak minősülök, mert hogyha ezt nem adom meg, akkor korlátlanul adóztathat az a külföldi állam. Volt olyan esetem, hogy az adózónak volt külföldi osztaléka, nem jelezte, hogy ő magyar adózónak minősül, éppen ezért külföldön korlátlanul megadóztatták. Később egyébként hozott egy igazolást, és utána visszaigényelhette a túlvont adót abban az államban,
jó.
De jellemző mindenkinek előre ezt jelezni. Az információt.
Igen, már az is egy procedúra, még akár költségekkel is járhat idő, mire azt visszakapja, úgyhogy jobb ezt elkerülni. Aha.
Igen, ugyanígy kell eljárni kamat esetében is,
igen.
Tehát az adóegyezményben meg kell nézni, hogy melyik országnak mennyi az adóztatási joga a két állam közül, és még amit itt érdemes hozzátenni, az árfolyamnyereség, amit kicsit szerintem becsapósan hívnak Magyarországon árfolyamnyerességnek, mert az értékpapír eladásából származó jövedelem is ebbe a kategóriába tartozik, és ugye külföldi befektetéseknél, hogyha ilyen jövedelmünk volt, ott viszont általában már csak annak az országnak van adóztatási joga, ahol az értékpapírnak a tulajdonosa található, aki értékesíti ezt az értékpapírt.
Jó. Alkalmazható ezekben az esetekben az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre vonatkozó kedvezményes szabályozás? Ugye ez arról van szó, hogy ezeket, hogyha veszteség képződik, akkor egy következő évben az jóváírható a nyereség terhére, és ugye ezzel csökkenthető az adóterhelés, mert különben nagyon nagy lenne, hogyha veszitek 500 dollárt az egyik évben, a másikban nyerek 500 dollárt, az 500 dollárt leadózom, ugye alapvetően nullán vagyok, de egy adóval már is mínuszba. Szóval ezekben az esetekben külföldi befektetési szolgáltatóval kötött szerződés ne alkalmazható ez?
Alkalmazható. Annak idején Magyarországon a jogalkotó úgy döntött, hogyha szeretnénk tőzsdei jellegű jövedelmekre szert tenni, akkor ennek legyen kedvezőbb adózása. És ugye az ellenőrzött tőkepiaci ügylet, az egy speciális kategória, és ebbe beletartozhat mondjuk az értékpapír eladásából származó jövedelem is, vagy az osztalék is. A kamat egyébként nem tartozik bele ebbe a kategóriába, viszont meg kell nézni, hogy melyek az ellenőrzött külföldi tőkepiacok, amelyek beleférnek ebbe a kedvezményes kategóriába, és azok az országok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek OECD tagállamnak minősülnek, vagy olyan országok, amelyek kötöttek Magyarországgal adóegyezményt. Tehát bármelyik ország nem fog ebbe a kategóriába beletartozni. Ilyenkor gyakran meg szokták kérdezni, hogy honnan tudom egyáltalán, hogy mondjuk valamilyen digitális befektetési szolgáltató milyen országban van beegyezve, hol rendelkezik engedéllyel. Hát ezt ilyenkor meg kell nézni, ezt tisztázni kell, hogy az a platform, ahol mondjuk kereskedem, akkor milyen országba kapta meg az engedélyét, hol van a székhelye, szóval meg kell kérdezni, de azért általában fel szokták tüntetni a weboldalukon, vagy legalábbis olyannal ne is nagyon próbálkozzunk, ahol nem érhető el ez az információ, mert akkor lehet, hogy valami sumákolásról van szó. De a lényeg az egészben az, hogy ezt a befektetési szolgáltatót, vagy árutőzési szolgáltatót meg tudom nézni, hogy milyen országban van az engedélye, és hogyha az OECD tagállam, vagy Magyarországgal adóegyezményt kötött állam, akkor teljesülnek ezek a feltételek, amely Magyarországnak az elvárása, az ott végrehajtott ügyletek ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek fognak minősülni, és ugye természetesen innen se fog a NAV adatszolgáltatást kapni, úgyhogy megjelenjen ez a bevallásomba. De emiatt senki ne érezze biztonságban magát, mert annak ellenére, hogy az adóbevallásunkba nem küldik el ezeket az információt, és a NAV nem használja föl ezeket a bevallási tervezetbe. Egyébként a világon több mint 100 ország jelent Magyarországra ezekről a külföldi számlákról, csak ugye ez egy halmozott adatformátum, és a NAV nem szokta ezt a bevallást tervezetbe feltüntetni, de egyébként követő év szeptember végéig a NAV is szokott információt kapni ezekről a számlákról, csak nem olyan részletességgel, mint ami mondjuk a bevallást tervezethez szükséges, de mondjuk a NAV azt azért látni fogja jövő szeptemberben, hogyha nekem a tavalyi évben volt egy külföldi számlám, azon egy nagyobb összegű osztalékot írtak jóvá, és mondjuk, hogyha én nem vallok be semmiet, a NAV annyit lát, hogy ilyen adószámú, ilyen lakcímű magyar magánszemélynek volt jövedelme, és nem látszik az adóbevallásban, akkor viszont lehet számítani, hogy kapok egy levelet, hogy hát bizony a NAV úgy látja, hogy nekem külföldi számlám volt, és onnan szereztem jövedelmet.
Világos. A kriptónál kérdezik, hogyha már itt tartunk az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekre, hogy ott a nyereség-veszteség az szembeállítható-e egymással?
Pontosan a kriptoügyleteket az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek a mintájára alakították ki Magyarországon, tehát ugyanígy a kriptobefektetéseknél is van lehetőség arra, hogy az előző évi veszteséget szembeállítsam a nyerességgel, illetve ugye ha vásároltam, akkor azt is be kell vallanom, be kell írnom a bevallásomban, mert az is kvázi költségnek minősül, hiszen amikor majd értékesítem, akkor figyelembe kell vennem, hogy mennyire vettem ezt a kriptovalutát. Aha. Egyébként én úgy érzem személy szerint, hogy ezt egy kicsit még lehetne tágítani ezt a szabályt, hiszen nagyon sok kriptovalutás befektető nem két éves távlatban tartja magánál ezeket az eszközöket, hanem hosszabb időtartamra. Viszont annak annyi a negatív következménye, hogyha ugye túllógok ezen a két éves szabályon, akkor már nem vehetem figyelembe a szerzési értéket, úgyhogy ez számomra érdekes. Egy kicsit igazságtalan.
Igen, abszolút.
Hát akkor át kell kötni egyszer-egyszer.
Legfeljebb.
Ebben teljesen igazad van, de mondom, hogyha kicsit ráhatással tudunk lenni a műsor keretében. Jó, legyünk.
Így van.
Bocsánat, az, hogy a hol kriptózok, az mindegy. Csak azért kérdezem, mert hogy a Revolutot is kérdezik. A Revoluton a kriptó befektetés az kb. Ugyanannyi, mint átváltok eurót. Forintot euróra, átváltatok forintot bitcoinra
hagyján,
és vissza.
Azt hagyján, de nem is kriptód lesz, nem is a klasszikus kriptód lesz, csak hogy a kriptó árfolyam változását nyered vagy veszíted.
Igen, tehát ez ugyanúgy adózik, mint hogyha egy ETF-et veszek, mint hogyha egy kriptotőzsdén veszek bitcoint, vagy ne találtál magát a kriptoint, vagy hogy magát a
kriptoint.
Igen, megveszem egy saját tárcába hagyományos módon, tehát ez adózásilag ugyanaz, vagy mondjuk a revolutos az mondjuk más jelent, vagy a pénzügyi termék.
Amit hagyományos devizára váltom, ott nyereségem keletkezik. Tehát az a szabály, hogyha mondjuk veszek Ethereumot, utána forintra váltom, majd bitcoint vásárolok belőle, a forintra váltásnál ott adóztatási pont fog keletkezni.
Itt van egy olyan kérdés is, hogy azt mondja, hogy nem váltja át, hanem elkölti kriptóba. Kriptóba fizet valamiért, akkor ő hogy tud?
Az szintén adóköteles eseménynek fog minősülni. Úgy nevezik ezt a kriptovalutás adózásnál, ez a fekete doboz elf, hogy amíg kriptóban vagyok, addig nem kell adóznom utána. Viszont szintén kilépek a fekete dobozból, amikor felhasználom ezt a vásárlásra, tehát mondjuk egy gépjárművet, egy ingatlant, vagy éppen...
És akkor ott megint az érvényes, hogy a vásárlás kori, nem tudom, forint, tehát valamint keresztül dollár közvetításával forintosítani kell, és az a mérvadó árfolyam?
Így van.
Aha.
Tehát, bocsánat, a Revoluton átváltok hétvége előtt euróra, mert hogy... úgy optimális, és arról költök, az semmi, de hogyha bitcoint veszek, és a bitcoin számláról költök, akkor rögtön van a adófizetési kötelezettség?
Ugye azt ne felejtsük el, hogyha én befektetek kriptóba, és utána én abból nyerességgel szállok ki, akkor azután adóznom kell. Viszont ugye a klasszik fiat devizáknál úgy néz ki a szabályozás, hogyha mondjuk nekem euróm van, és azt nem üzletszerűen váltogatom, abból nem keletkezik nyereségem. Tehát itt el kell dönteni Magyarországon a kriptovalutáknál ezt a kedvező szabályozást úgymond a befektetésekre alkalmazzák. Uh-huh. Tehát bármilyen kriptós ügyletre nem, de hogyha mondjuk én tegnap vettem bitcoint, és két nap múlva fizetek vele, és netalántán akkor átugrott a két nap alatt az árfolyam, hogy ezáltal nyerességet érek el, akkor az adóköteles lesz. Hogyha beváltom euróra a forintomat, és egyébként nem üzletszerűen teszem ezt meg, hanem tegyük föl, csak ez egy egyszeri döntésem volt, akkor ott az átváltásnál ott van egy mentesítő szabály, és ezután nem kell adóznom, hogyha ott átváltom nyerességet érnék el.
Okay,
hát azért ez nem egyszerű.
Nem egyszerű, abszolút nem egyszerű. És az időnk még ráadásul nagyon fogy, nagyon sok kérdés, még nagyon sok kérdés van előttünk is. Egyet beharangoztam a póker jövedelmet, ezt még biggyesszük ide mindenképpen, mert különben mire volt a program ajánló?
Így van, gyakran szokták kérdezni az online pókerből szerzett jövedelmeket. Számomra nagy meglepetés, mekkora jövedelmeket lehet egyébként felhalmozni.
Óriásiakat, aki érti ezt a játékot, igen.
Igen, és ugye különbség van az szerint, hogy ez az online póker, ez jellemzően egy aktív tevékenység hatására. Az egy más kérdés, hogy kevésbé neveznénk aktívnak, hogy valaki a gép előtt ül, de ennek ellenére ugye ez egy aktív részvételi tevékenység, tehát nem egy sorsolásos szerencsejátékról beszélünk, hiszen kattingat az illető, részt vesz a játékban, és abban az esetben, hogyha ebbe a kategóriába tartozik az online póker, ez önálló tevékenységnek fog minősülni, és az önálló tevékenységnek az a sajátossága, hogy ugyanúgy 15% az SZIA, mint bármilyen más jövedelem után, viszont az önálló tevékenységnél van lehetőség arra, hogy költséget számoljak el. Hogyha nehéz meghatároznom, hogy milyen költségeim voltak, akkor lehet úgynevezett egy ilyen 10%-os költségátalányt alkalmazni. Viszont a 15% SZIA mellett meg kell fizetni felső korlát nélkül 13% szociális hozzájárulást is. Tehát akinek online pókeres jövedelme van, az önálló tevékenység lesz, számolhat el költséget, de kell utána 15% SZIA-t és 13% szociót is fizetnie.
Oké, hát ezt most berekesztjük, de valahogy ezzel még kell még egy kört futunk, rengeteg kérdéset a hallgatók.
Tavaly is úgy csináltuk, hogy elküldtétek nekem kérdéseket, és akkor tudjuk azt csinálni, hogy a következő adásban átbeszéljük még ezeket a legfontosabb kérdéseket. Mert megpróbálom csokorba gyűjteni, hogy a tematika ne bánja, és akkor még vissza tudunk térni erre.
Szuper, rendben, plusz még hagyunk időt a következő adásban érkező kérdésekre is, mert számíthatunk majd rá. Csaba, nagyon köszönjük.
Köszi szépen, nagyon hasznos volt láthatóan a hallgatói reakciókból. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Nektek is, sziasztok.
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával jártuk körbe a külföldi befektetések adózását.